Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet egyházunk kijelölt virágvasárnapra, Ézsaiás próféta könyvéből, az 50. fejezet, 4. versétől kezdve a következőképpen hangzik. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem, ki mer perbeszállni velem? Álljunk elő együtt, ki az én vádlóm, lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Mindannyian szétmállanak, mint a ruha, amelyet megrágott a moly. Aki közöttetek féli az Urat, hallgasson szolgálja szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Amen. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, amikor följövök ide a szószékre, és az ige hirdetésbe belekezdek, akkor hát innen föntről körbenézek itt a gyülekezetben, nézem, ki van itt, ki nincs itt. Nem azért, hogy aztán szóvá tegyem, hogy ki az, aki nincs itt, és miért nincs itt, hanem inkább annak, hogy megörüljek, hogy kik azok, akik itt vannak, kik azok, akik fontosnak tartották ezen a vasárnapon is, hogy eljöjjenek. És hát azzal a szándékkal is körül szoktam ilyenkor nézni, hogy nagyjából 250-300 embert keresek, akik megígérték nekem, meg a Jóistennek, hogy fognak jönni templomba. A nagy részük karácsonykor mondta, hogy mindenképpen fog karácsonykor jönni. Ez a 300 ember, aki nekem már eddig jelezte, hogy karácsonykor mindenképpen itt lesz a templomban, sőt, nem csak karácsonykor, hanem innentől kezdve minden áldott vasárnap itt lesz a templomban, hát ők sajnos, ahogy látom, megint nincsenek itt közöttünk. Kicsit olyan, hogy mintha minden vasárnap számolnék vele, hogy hát megígérte, hogy el fog jönni, hát megígérte, hogy itt lesz, hát megígérte, hogy húsvétkor jönni fog, na testvére, húsvétkor jönni fog, akkor jövő héten biztosan itt lesz. Aztán majd meglátjuk jövő héten, amikor fölállunk a szószékre, hogy akkor ki van itt és ki nincs itt. Én úgy várom őket, hogy itt legyenek, úgy várom, hogy a gyülekezetet úgy lássuk egyszer egyben, hogy ezek vagyunk így mi, a kecskeméti evangélikusok, ezek vagyunk mi így Isten itteni gyülekezete, evangélikus gyülekezete. Csak hát azért eszembe szokott az is jutni, hogy ha megfigyelték a testvérek, minden keresztelésnél van egy kérdés, amit ugye föl szoktunk tenni. Ez a kérdés úgy hangzik, hogy vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház és gyülekezetünk segítségével gondoskodtok egy gyermekhívő keresztényi növekedéséről, vállaljátok-e? És akkor erre mindig az a válasz, eddig mindenki azt válaszolta, hogy igen, vállaljuk. Igen, számítunk a kecskeméti gyülekezet segítségére. És itt válik igazán érdekessé ez a kérdés, hogy amit megígérek az Isten előtt, az ott éle a szívemben, ott van-e a szívemben, hogy arra számíthat-e a másik ember, számíthat-e az Isten, és nem csak az Istenről van itt szó, hanem egyáltalán az, amit én megígérek a másik embernek, amit én mondok a másik embernek, hogy az ott marad-e a szívemben, ott éle a szívemben, igen, én ezt neki megígértem, igen, én ezt megfogadtam, igen, én elköteleződtem. Talán túl könnyen ígérünk, talán nem gondolunk abba bele, hogy mi az, amit ígérünk. Én sokszor szoktam ezen gondolkodni, de nem azért, hogy zavarba ejtsem a nem járó testvéreinket, meg nem azért, hogy így számon kérjem, hát senki nem vagyok én ahhoz, hogy bárkit számon kérjek, hanem inkább csak hiányzik, hogy hiányoznak, hogy miért nincsenek itt velünk, miért nem ünnepelnek velünk. Olyan jó lenne, hogyha még többen részesülnénk abból a szeretetből, amit Isten minden vasárnap nekünk itt ad. Vagy az, hogy részesülnénk abban, hogy minden vasárnap itt együtt az Úristen felé fordulunk, mindannyian oda az oltár felé. Most én kivétel vagyok, mert most háttal állok az oltárnak, de ez a szószék jellegéből fakad. De hogy együtt fordulunk az Úristen felé. az szokott az eszembe jutni, hogy talán az első nagy leküzdendő akadály mindannyiunk számára az az, hogy az Istennel való kapcsolatunk az ne függjön a hangulatunktól. Mert hogyha valaki azt várja, hogy na majd, ha hangul, majd, hogyha olyan kedvem lesz, majd úgy érzem azt, hogy mikor kell templomba menni, akkor elárulom, hogy soha az életben nem fog templomba jönni. Mert nagyon, vagy hát kis esélye, nagyon ritka az, amikor az ember azt érzi, hogy most mennem kell. Sokszor ez elhatározás kérdése, hogy én most pedig megyek Istenhez, én most pedig odalépek ő hozzá, én most imádkozom. Tehát ez nem hangulat kérdése, nem az én kedvem kérdése, az, hogy az Istennek kapcsolatban legyek. Tehát ez a legelső leküzdendő akadály, hogy egyáltalán az imádságot, egyáltalán a hitemet, az ide érkezésemet, azt ne egyfajta hangulatként képzeljem el, hanem egy olyan dologként, amiért nekem tennem kell, amiben Isten várja azt, hogy én is tegyek lépést ő felé, amiben várja az elköteleződést. Mert az emberi természetünk az olyan, ez mindegyikünk jól tudja, hogy alapvetően elfelé halad az Istentől, alapvetően mi távolodunk az Istentől. Ez az, amit a teológia úgy mond, hogy eredendő bűn. Az eredendő bűn az nem azt jelenti, hogy én bántom a testvéreimet, vagy rálépek valakinek a lábára, vagy nem tudom, valakit direkt megsértek. Ez az az aktuális bűn, az a másik. Az eredendő bűn az az, hogy én természetemtől fogva az Istentől távolodok. Hogy ez az emberi természetem, hogy egyikünk sem közeledik, mindannyian, ha magunkra hagyjuk magunkat, érdekes kép ez, ha magunkra hagyjuk magunkat, akkor automatikusan távolodni fogunk az Istentől, és mi a tragédiája ennek az állapotnak? Az, hogy az ember minél távolabb kerül az Istentől, annál inkább érzi szükségét annak, hogy valaki mégis Isten legyen az ő kis életében, és önmagát teszi Istenné, eszméket tesz Istenné, ideológiát tesz Istenné, pénzt, hatalmat, bármit, amibe lehet kapaszkodni, amitől valamit vár. Számtalan példa áll előttünk a Bibliában arra vonatkozóan, hogy milyen elköteleződni és milyen kitartani az Isten mellett hangulattól függetlenül. Hogy van kedvem, vagy nincs kedvem, így gondolom, vagy úgy gondolom, bal lábbal keltem föl, vagy jobb lábbal keltem föl, én ma az Istené vagyok. Én ma az Úristennek a erőterében élek. Ilyenek voltak a proféták, hát nézzék meg a testvérek, ott van Ézsaiás, akitől az előbb olvastam. Ott van Jeremiás. Hát ki akarná azt a sorsot, ami Jeremiásé volt, aki marhatrágyában kellett, hogy hemperegjen. Ézsaiást is hányszor megalázták, az összes profétát folyamatosan megalázzák. Ki az, aki választja ezt az életet? Hát senki nem akarná választani ezt az életet. És mégis ezek a proféták azt érzik, hogy az az isteni üzenet, amit nekik el kell mondani, az bőven felülhalad bármiféle földi szenvedést. Hogy Istenhez tartozni végeredményben mindig sokkal-sokkal jobb, és mindig és az egyetlen jó minden mással, minden földi rosszal, megaláztatással szemben. Virágvasárnapon járva pont ez kapcsol Jézushoz bennünket, hogy Jézus a legfőképpen ilyen volt. Hogy Jézus, hát hogyha Jézus hangulatától függött volna, akkor nem tudom, hogy hogyan lett volna a mi messiásunk. Jézus vállalja azt, hogy bármi történik, neki bármilyen sorsa lesz, tudta, hogy mi vár rá, tudta. Bármi történik vele, az Úristen ott lesz vele, és neki az utolsókig kell ragaszkodni az igazsághoz. Ez az, amiben mi emberek gyengék vagyunk. Ez az, amiben ami próbálunk ragaszkodni az igazsághoz, de aztán amikor nagyon nehézé válik, akkor mindig jön egy pont, amikor hát már úgy kevésbé ragaszkodunk az igazsághoz. Mindig jönnek az érdekek, mindig jönnek a külső dolgok, amik megzavarnak bennünket, amik a nehezebb utat hozzák elénk. Így vagyunk ezzel talán mindannyian, hogy odaadni magunkat Istennek nem könnyű. És talán így vannak ezzel a presbiter testvérek is, akik itt ülnek az első három sorban most, akiket mindjárt beiktatunk a szolgálatokba, hogy ők nem a könnyű utat választják. A presbiterség három kivételével, akik most lesznek presbiterek és most csatlakoznak a csapathoz, a többiek, a régiek talán már tudják, hogy rengeteg sok öröm van, és nagyon komoly küzdelmek vannak. És nem egymással küzdünk, nem egymással vitatkozunk, bár nyilván olyan is szokott lenni, hanem azon vitatkozunk, hogy hogyan tudunk az Isten ügyének igazságot, jogosságot szerezni, hogyan tudjuk a gyülekezetet jó felé vinni, jó kormányozni. De ez az, amiben mi mondhatjuk azt, amit Ézsaiás mond, hogy megtanít bennünket az Úr beszélni. Megtanít bennünket az Úr jól gondolkodni, ha bízunk benne. És ezzel nem csak a presbiterek vannak így, hanem így vagyunk mindannyian, akik itt vagyunk. Hogy végeredményben, ha arra, azzal számolunk, hogy az Isten bennünket megtanít beszélni, megtanít benne reménykedni, nyert ügyünk van. Lehet, hogy megaláztatás lesz részünk, lehet, hogy a nehezebb utat választjuk, de végeredményben ez az, ami bennünket Isten felé visz, és ez az, ami az egyetlen értékes és értékelhető élet felé vezet bennünket. Különleges ez a vasárnap, hiszen ezek a presbiter testvérek, akik itt ülnek, mindannyian azt vállalják, hogy valamit beletesznek Krisztus ügyébe. Valamit beletesznek a gyülekezet fejlődésébe. Valamivel mindenki a saját adottságai szerint hozzájárul ehhez a több száz éves gyülekezethez, ahol évszázadok óta így mennek a presbiterek, és jönnek, és váltakoznak hat évente, amióta gyülekezet a gyülekezet évszázadok óta. Most éppen ők azok, akik ezt vállalják. És ez egy nagyon komoly tisztség, amivel nem csak a gyülekezet, hát egyház jogilag mondva a gyülekezet közgyűlése, hanem az Úristen maga bízza meg őket. És pont ebből fakadóan nem csak megbízza őket, hanem segít is nekik, és segít is nekünk. Azt gondolom, hogy ez ma különösen sokat jelent. Nem csak számunkra, hanem egyáltalán számunkra is, hogy látjuk, hogy az egyháznak van jövője, hogy megy tovább. És akik mi Krisztusban hiszünk és ragaszkodunk, független attól, hogy presbiterek vagyunk, vagy nem vagyunk presbiterek, gyülekezeti tagok vagyunk, bármik vagyunk, Istenhez való ragaszkodás mindig sokkal többet ad nekünk, az igazsághoz való ragaszkodás mindig sokkal többet ad nekünk, mint az éppen aktuális jelentősége. A világ valószínűleg abban a félreértésben éli az életét, hogy ma talán ez különösen megfigyelhető, hogy mindig a jót próbáljuk kivenni mindenből. Hogy mindig az az első kérdés, amikor megérkezünk valahova, vagy valakit megérkeznek valahová, hogy na, mit kapok én itt? Mi az, amit nekem ma fog ez a gyülekezet adni? Mi az, ami én megérkezem, mi az, amit az Isten nekem fog adni? Ez egy nagyon nehéz helyzet. Mert ezek az emberek, ha nem érzik azt, hogy első alkalommal kapnak valamit, akkor nem jönnek többet. Onnantól meg már csak az Úristen tud csodát tenni. De ez minden másban, és ez nem csak a gyülekezetben, hanem az életünk annyi területen van így, hogy ez a fő kérdésem, hogy mi az, amit én kapok. Pedig mi lenne, ha ezt megfordítanánk, és megnéznénk, Ézsaiás mit mond, Jézus mit mond, mi az, amit én tudok adni egy közösségnek, hogy több legyen. Mi az, ami bennem van, ami csak az enyém, és én ezt oda tudom adni a gyülekezetnek, hogy az épüljön. Ezért mondtam a hirdetésekben ezt a két ifisünknek a ifi vezetőképzését. Nekik ez volt a kérdés. Bennem van valami, amit az ifiseknek oda akarok adni. Épüljön az ifjúság. Teszek ezért, beleteszek időt, energiát, elmentek ifi vezetőképzőre. Csodálatos. Csodálatos. Ma ez jelent sokat, hogy mi az, amit én tudok adni. Kedves testvérek, virágvasárnapon az ünnepélyességet, a magasztosságot éljük meg, ahogyan hát egészen ünnepélyes volt a presbitériumnak a bevonulása is, talán még ennél is nagyobb pompa volt az, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Talán ez volt az az ünnep, amikor az emberek ott azt érezték, hogy valamit kapnak. Talán amikor ott föltették, hogy mi az, amit én ma kapok, akkor azt a választ kapták, hogy hát Jézus örömét, a bevonuló messiásnak az örömét. Jézust várják, dicsőítik. A Jeruzsálem bevonulás egy csodálatos történet. Nem véletlen, nem nagypénteken szoktunk családi kézműveskedést csinálni, mert nagypénteken viszonylag nehéz lenne, hanem virágvasárnap, amikor annyira sok energia, olyan sok áldás van ebben a történetben. És ez az a történet, amit mindegyikünk vállalna. Hogy ki az, aki nem ülne föl arra annak az állatnak a hátára? Ki az, aki nem akarna ott lenni, hogy dicsőítse a bevonuló királyt? Ki az, aki ebből kimaradna? Ki az, aki nem akarná azt, hogy őt magát is így ünnepeljék? És milyen érdekes igaz, hogy minthogyha a Krisztusságból ezt akarnánk csak kivenni. Minthogyha csak ennyi kellene nekünk, hogy ünnepeljenek, dicsőítsenek bennünket, gondolatainkat, az életünket. Ilyenek vagyunk. Ez a könnyű. Ez az ember. Ilyenek vagyunk, hogy a jót akarjuk mindenhonnan kiszippantani, addig, amíg lehet, aztán elfogy, akkor megyek tovább. Mi az, amit én kapok? Ez a könnyű, ez a jeruzsálemi bevonulásnak az ovációja, az emberi oldala. Micsoda nagy dicsőség volt, amikor Jézus bevonult. Micsoda nagy dicsőség volt, amikor Erzsébet királyné ellátogatott Kecskemétre. Évtizedekkel ezelőtt, ahogy bevonult. Emlékeznek még, én nem, mert nem laktam Kecskeméten. De arra már biztos nem emlékeznek, hogy amikor a Ferenc József bevonult Kecskemétre, az milyen nagy dolog volt. Éppen a lelkésznő mesélte nekem tegnap, hogy micsoda nagy dolgok történtek akkor, amikor a Ferenc József vonult Kecskemétre. Úgy volt, hogy jön, és akkor a vasúttal érkezett, ugye hát akkor még nem voltak szolgálati gépjárművek, és a vasút mellett lévő temetőnek, ami ugye mai napig is megvan, evangélikus temetőként ismert, lapulevelekkel borították el a kerítését, hogy ne látszódjon, hogy ott temető van. Akkor a Nagykörösi úton, ahol tervezett bevonulni a császár, hát ott állatokat hajtották a Déllőtóhoz, nagyon sok kátyú volt, virágokkal egyengedték ki a kátyúkat, virágszirmokkal tömték ki a kátyúkat, tükörsima volt, készítsétek az Úr útját, szinte itt van ez az ige előttünk. Micsoda pompa ez a bevonulás. Az már csak a történethez tartozik, hogy Ferenc József végül mégsem akkor jött, hanem egy héttel később, úgyhogy még egyszer végig kellett csinálni ugyanezt a procedúrát, ha jól tudom. És itt nézek jól tudom? Történészek? Jól tudom, jó. Igen. Micsoda bevonulás. És Jézus is, amikor bevonul, ugyanez. Hát ott nem virágszirmokat, hanem pálmaágakat terítenek le, felső ruhákat terítenek le. És micsoda döbbenetes a kontraszt, hogy pár nappal később az a Jézus, akit mindenki dicsőít, a legnagyobb emberi megaláztatást kell elszenvednie. Akit leköpnek, akit megaláznak, akit rugdosnak, akit csúfolnak, pár nappal később mindenki ott hagyja, egyedül marad a kereszten, elfutnak a tanítványok, elfutnak az emberek. Hát így vagyunk ezzel mi is, testvérek. Hát így vagyunk ezzel mi is. Hogy milyen könnyű valakit éltetni, és milyen gyorsan a másik ellen tudunk fordulni. Elég pár nap, ha úgy hozza az élet. A Krisztus követés az soha nem könnyű. A Krisztus követés áldozattal jár, lemondással jár. Nem mindig azért kell követnem Krisztust, mert abból én mindig ki tudok venni. Nem tudok mindig kivenni. Beletenni. Elköteleződni. Beletenni azért, hogy a másik ki tudjon venni belőle. Ez a keresztnek a vállalása, ez a lemondásnak a vállalása. És éppen ezért, kedves testvéreim, talán a követés sohasem kedv kérdése, soha nem volt az és nem is lesz, nem hangulat kérdése, hanem a követés az döntés. A követés az elköteleződés. Mert tudom, hogy ennél jobb velem nem történhet. Lehet, hogy megaláztatásban lesz részem, lehet, hogy a nehezebb utat kell választanom. Krisztus követésében ez a nehéz, hogy két út közül általában a nehezebb a jó. De mégis megéri vállalni, mert tudom, hogy ott van velem az Isten, segít nekem, és hogyha sötétségben vagyok, akkor is megmutatja nekem az utat, ahogyan Ézsaiás a végén megfogalmazza. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá a fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon az Istenére. Ámen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, megvalljuk előtted, hogy a mi emberi természetünk az olyan esendő és olyan gyenge, olyan sok mindenért tudunk lelkesedni, és a következő pillanatban pedig ugyanazt a dolgot már értéktelennek ítéljük. Taníts meg bennünket, Urunk, arra, hogy felismerjük, hogy mi az, ami igazán értékes, és ahhoz tényleg ragaszkodni tudjunk. Taníts meg bennünket arra, Urunk, hogy ahogyan Jézus példát adott a hozzád való végtelen ragaszkodásban, a te utadon való kitartásban, úgy tudjunk mi is melletted állni, és a te segítségedet kérni életünk döntéseihez, életünk helyzeteihez. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.